mondja Isten igéje a János evangélium a harmadik fejezetében, 16-os verszakban, ezt a álmodból is felkeltenek ismered, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Tehát az evangélium ez a magja, hogy Isten ad, és Isten nem rosszat ad, hanem jót. Halleluja. Jó, akkor nincs ki a Bibliát az Efézusiak leveléhez, lapozván az első fejezethez, Efézus 1. Minden áldás szellemi Istenből, és Pál, ezt Szent Pali le is fixálja, azt mondja, a 2-es, 3-as, 4-es verszakot, 5-öst, 6-ost fogom felolvasni. Efézus első rész, második verszaktól. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, és a mi Úrunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Ez nagyon fontos, hogy már rögtön mondja, hogy hol van az áldás, a magasságban van az áldás, és hol van? A Krisztusban van. Ez nagyon fontos. Tehát, mindaz, aki Krisztusban van, azaz, újjászületett, megigazult, és hit által él, abban benne van az áldás. Azt szerint, amit magának kiválasztott minket, az által, úgy is mondhatnám, amit magának kiválasztott, ő benne, a világ teremtése előtt, és erről sokat beszéltem, hogy mielőtt még te megszülettél volna, már Isten elhívott téged az áldásra. Mielőtt még gyorsan a pénzzel kötöd össze a mai prédikációnak a témáját, önmagában az áldás szó a Bibliában nem redukálódik le csak a pénzre. Tudom, hogy ez nagyon tetszik számotokra, nem ilyenek vagytok, tudom jól. Tehát az áldás szó önmagában Istennek a természet fölötti kegyelmét jelöli. És lehet használni az áldás szót helyett a kegyelmet is, de mégis a Biblia megkülönbözteti az áldás szót a kegyelemtől. Azért használom most a kegyelem szót, ezek fogalma, rögtön meg is magyarázom. Az áldás azt jelenti görögül, hogy valaki valamit kimond, és ráadásul nem rosszat, hanem jót. Ez azt feltételezi, ugye a görög szó, hogy jót mond, az az áldás, hogy benne van az áldásban a beszéd, a kommunikáció. Ezen kívül pedig a beszédben benne van egy olyan Istentől jövő jó kívánság, ami a siker jelöli. Nagyon érdekes, még hozzáteszem azt, hogy az angol új szövetség, ahol nálunk a boldog szót írja le Károli például, ha Károlyt olvasom, például nézzük a hegyi beszédet, ott vannak a boldog mondások, következetesen, és végignéztem, 99%-ban az angol fordítások az áldott szót használják. Az áldott szót. Ugyanis maga az a szó, ami ott megjelenik boldogság címén, jelzőként, tulajdonságként, a boldogság azt jelenti, hogy szerencsés, jó úton van, és boldogság. Tehát szerencsés, jó úton van a sorsa, szerencsés a sorsa, és azt is jelenti, hogy boldogság. Szerencsés, boldogság, és áldás. És a másik, amit akarok mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez a szó, ami nem egyenlő a áldás szóval, hanem egy másfajta szó, de a lényege az, hogy az áldásnak a tartalmi megnyilatkozása formában. Tehát nem csak a tartalomról beszél ott az ige, hanem formáról. Ez a miért fontos? Azért, mert ott, ahol az áldás megjelenik, ott látható jelei vannak. Tehát az áldás manifestál. Tehát nincs olyan, hogy valaki áldott, és az nincs manifestálva. Az, hogy te Krisztusba bekerültél, az áldás. És ez manifestálódott azáltal, hogy újjá születtél. És nagyon érdekes, hogy már maga az a szó, hogy újjá születés, ez már az áldásnak a következménye. Fantasztikus az Úr. Sőt, az, hogy üdvösséget van, a görög szó például, hogyha a szavaknál maradunk, a görög szó, hogy üdvösség, az nem csak a lélek megmenekülését jelenti, hanem jelenti még a szabadulást a bűnből, szabadulást a betegségből, és szabadulást az anyagi nehézségből. Maga ez a szó ezt jelenti. Annyira tág ennek a fogalomkör, ennek az üdvösség szónak például, hogy amikor leírták a Szeptuagintát, azaz a görög ószövetsége, például amikor Mózesék megszabadultak az egyiptomi elnyomásból, varázslásból, a halálkultuszból, akkor ezt a szót használták, hogy üdvösségre jutottak, ki szabadultak Egyiptomból. Tehát innentől kezdve az, hogy te neked üdvösséged van, most lehet, most már tudod, hogy te neked nem csak, hogy lélek megmenekülésed van, hanem áldásod van arra, hogy az egész életed prosperáljon. Nem csak az anyagi területen, hanem a lelki és a szellemi, sőt a testi területen. Dicsőség az Úrnak. Tudtok erre örülni? Tehát Isten terve egy teljes feltöltés, teljes kép, és mind a lelki, fizikai, szellemi vonatkozásban neked egyértelműen áldásod van Istentől. Dicsőség Istennek. Sőt, azt a rét, amit magának kiválasztott, tehát maga az áldásban benne van már a kiválasztásod is. Tehát az áldás ne szűkítsd le a pénzre, hanem az áldás az, hogy te például az anyád méhe előtt Isten szívében ki volt tervelve. És ez a terv beindult akkor, amikor megszült téged édesanyjú. Fantasztikus Isten. Tehát az Isten áldása már előbb való, mint a Föld megteremtése. Az áldás ezért természet fölötti. Azaz angolul nem természetes, hanem szuper természetes. És nagyon tetszik ez a szó, mert az angolban ezt használják, hogy szuper természetes. És miért jó ez a szuper természetes? Mert a természetes adottságaira rámegy egy szuper erő. És ez a szuper erő, ez Isten kegyelme, Isten áldása. Halleluja! És nagyon szeretek most erről beszélni, én soha nem beszéltem az áldásról, és nagyon-nagyon, hát elmondom nektek, hogy van úgy, hogy egyszer nem bírom abba hagyni a bibliázást. Tehát volt olyan, hogy tegnap éjjel 2-kor feküdtem le, mert egyszer nem bírtam, egyszer már egyszer remegett a kezem attól, hogy annyira felfrissített az Úr azzal kapcsolatban, hogy Isten szeretete mekkora az új szövetségben. Persze az összes szövetségben óriási volt Isten kegyelme, de az új szövetségben annyira jobb szövetséget ülünk, hogy egyszerűen egy tizedét, egy kettedét, vagy bocsánat, egy tizedét, hogyha látjuk ennek a megvalósulását. És én nem akarok úgy fölmenni a mennybe, hogy azok, amiket Isten odaadott volna nekem, azokról lemondjak. És nagyon nagy meglepetés és botrány lesz a mennybe, pláne én nálam, mikor ugye Jézussal találkozok majd, és elmondja, hogy hát Lajoskám, hát ezt is lehetett volna. És én ott mondom, és hogy lehet, hogy nem lehetett itt a Földön? Hát drágám, azért, mert nem hittél benne. De le volt írva, és mutatja majd az igét, föllapozza majd, mert biztos, hogy mondanom majd Jézus, nem mutasd meg az igét, mutasd meg, hol van ez, milyen szellemből beszélsz Jézus, és mondom, milyen szellemből, na gyere fia, üljél le oda, és el fogja nekem magyarázni, itt meg itt, be kellett volna vennem Isten ígéretét, és megáldott volna engem, hogyha nem lettem volna elutasított, vagy nem lettem volna hitetlen, vagy nem lettem volna aggódó. Halleluja. Tehát, hogy bármilyen körülmények között születtél újjá, akár szegényen, akár gazdagod, áldott vagy. Mert nem a körülményeit határozzák meg a te áldott állapotodat, hanem Isten. Mikor határozta meg Isten a te áldott állapotodat? Szögezzük le újra és újra. Mielőtt még anyu megszült volna. Halleluja. Tehát ez ellen te nem tehetsz semmit. És meg, az áldás jön, és nem tehetsz semmit. Már az, hogy itt ülsz, az áldás. Azért, mert áldás alatt vagy. Miért vagy áldás alatt? Azért, mert Jézus Krisztus örökbe fogadott téged. Halleluja. Menjünk tovább. Azt szerint, amit magának kiválasztott, ő benne a világ teremtése előtt. Hogy legyünk mi szentek, fedhetetlenek, ő előtte idáig. Halleluja. Mert szeretet által én átteszem a következő versre. Tehát a következő dolog, amit megint lefixálunk, hogy Isten elválasztott téged. A szentség elválasztás jelent egy olyan sorsra, olyan Istentől jövő elhívása, amelyben benne van Isten, nem csak egy tulajdonsága, Isten maga. Mi a szentség? Röviden ezt is gyorsan átveszünk. A szentség azt jelenti, mikor Isten valahol megjelenik, és az egész lényét, karakterét, tulajdonságát, a lényét valahol megjeleníti. Például a te szívedben. Mert a szentség az nem körülötted van, hanem benned van a szentség. Sőt, még pontosabban, precízebben fogalmazva, Jézus Krisztuson a szentség szelleme volt, és a szentség szelleme által tudott fölmenni a Golgotai keresztre. Ezt mondja a Rómabeli levél. Tehát a szentség nem csak önmagában egy isteni tulajdonság, maga lénye, léte, lényegazonossága, hanem egy kenet, egy Istentől jövő szellem, amely szentség szelleme. Tehát összefüggésben van a szentség szelleme Isten szellemével, dicsőség az Úrnak. Tehát arra vagy elhívva, hogy a szentség szelleme rajtad legyen, benned legyen, és működjön az életedben. Ez nem kell bibliaiskolát végezned a szentséghez, nem kell nem tudom milyen megfeleléseket létrehoznod, szabályrendszereket, Isten szentsége benne van az áldásban. Ez olyan program, amit Isten előre eltervezett, mielőtt még újjászülettél volna. Ne idegeskedjél, szent emberré fogsz válni. Azért, mert az áldásban benne van a szentség. És beszéltem arról, hogy a szentséget nem lehet szétválasztani a természet fölötti áldástól. Mert a szentség az áldásból jön. nem én megyek be a szentségbe, és én teszem magam szenté, hanem Isten tesz engem szenté.
Amen.
Mi által tesz engem Isten szenté? Az áldás által leszek szent. Mi az áldás? Isten jó kívánsága, jó akarata, hogy a sorsom jó legyen. Amen. Azt mondta, hogy fedhetetlenek ő előtte. Az ő előtte az azt jelenti, hogy az áldás bevisz bennünket Istennek a jelenlétébe. Azt mondja az ige, hogy ő előtte. Tehát magában az áldásban benne van az, hogy Isten jelenlétében kezdesz el élni. Isten jelenlétében kezdesz el élni. Azért az átokról beszélek, mert fontosabb az áldást először megértened, hogy az átok el ne idegenítsen, vagy meg ne félemlítsen téged Istentől. Ezért kell az áldásról beszélni. Hogy tudd azt, hogy mit lehet a tiéd. És nagyon kevés prédikátor beszél az áldásról, mert fél arra attól kapcsolatban, hogy meg fogják őt bélyegezni, mondván azt, hogy ez az ember elszállt, és csak Istennek a jó tulajdonságával foglalkozik. Csak hagyd mondjam el, hogy mielőtt te újjászülettél volna, mi az, amit hallottál Isten. Nem csupán az, hogy milyen bűneid vannak, hanem az, hogy a bűneid hogyan tudsz a bűneidből megszabadulni. Nem csak azt hallottad, hogy Isten rád nyomta, hogy milyen bűneid vannak, hanem azt is hallottad, hogy hogyan tudsz megszabadulni a bűneidből. És hogyha visszaemlékezel arra a szent pillanatra, mikor az áldás elérkezett hozzád, és megvallottad őt Úrnak és szabadítónak, akkor mit éreztél, hogy képes az Úr arra, hogy ő megváltoztassa, fordulópontot hozzon a sorsodban. És pontosan ez a lényege az áldásnak, egy fordulópontot hozzon. Mondjuk együtt, fordulópont.
Fordulópont.
Ez nagyon fontos, mert a héber használja ezt a szót, a fordulat szót több helyen az áldással kapcsolatban. És akkor, amikor Isten megjelenik egy helyen, egy ember életében, akkor kifordítja a sorsából. Szó szerint kifordítja a sorsából. Kifordítja a bűneiből. Kifordítja a szentségtelenségéből. A romlandóságából, mulandóságából. És beállítja egy új sorsba. Ma jelenleg nagyon kevés ember tudja azt elmondani az életére vonatkozólag, hogy boldog. Keresztényként, újjászületett keresztényként. És mentes a bűntudattól, a bűnnek a bánatától, és a bűnnek a terhétől, nyomásától. Most erre nem mondjátok azt, hogy a bűnnek Jézus vér által, kegyelem által nincs hatása. De ahogy nem, az első dolog, amikor vétkezünk, hogy egy olyan szekér lesz a szívünkre rákötve, hogy nem bírjuk ezt a szekeret úgymond arrébb tolni. Nem bírod arrébb tolni ezt a szekeret, és mész egyik pillanatról, másik pillanatra, egyik percről, másik percre, és olyan, mintha valami benned lenne. Ez a bűnnek a terhe. Rögtön megjelenik a bűnnek a terhe. És Istennek az a célja, hogy a bűnnek a terhétől megszabaduljál. Szent emberé legyél, és áldott emberé legyél. Még egy dolgot hagyj szögezzek le az áldással kapcsolatban. Jelenleg az Eklézsiában a legnagyobb botrány a kereszt botránya. Először is azért botrány, mert kevesen merik felvállalni azt, hogy Jézus keresztjének a hirdetése nem csak arról szól, hogy meghalt a keresztem, hanem arról is szól, hogy a célja, hogy te fölmenj a keresztre. Még egyszer, nem csak az a célja, hogy elhiggyük, hogy fölment a keresztre, hanem mi is fölmenjünk a keresztre. Aztán a következő botrány a kereszttel kapcsolatban, hogy Isten kiválasztott nemteleneket, butákat, nem bölcseket, azért, hogy megszégyenítse a bölcseket. És fel lehet menni a keresztre, és meg lehet újulni bárkinek már. És mi ebben a botrány? Az, hogy Isten a szegényekből tud létrehozni bővölködő embereket a Krisztusban. Az a botrány, hogy Isten elveszi a szegénység átkát, és Isten rá teszi a jómód áldását. De hogy erről, hogy ne egy készségbe, hozzáteszem, mert Klaudiával beszéltünk arról, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdünk a pénzről tanítani, óriási támadás alatt lesz a gyülekezet. Ugyanis az ördög nem bírja elviselni azt, hogy az emberek egyre jobban anyagilag, egzisztenciálisan megerősödjenek. És ezért olyan provokátorokat fog találni az életben, az életre vonatkozólag, hogy kibozdítsanak ebből a hitből. És hogyha szívedre teszed a kezedet, és valóban szívedre tetted a kezedet, és valóban egyszer őszinte vagy az életedben, el fogod tudni mondani, ha nincs pénzed, nagyon boldogtalan emberré fogsz válni. És látom azokat az embereket, akiknek nincs pénzük, hogy elutasított emberekké válnak. És miután elutasítottak lesznek, másodrangú kereszténynek érzik magukat. Mert amikor arról beszélünk, hogy adakozzál, és nincs a fillére se a zsebébe, nyomás alatt lesz, hogy ő nem tud adakozni. Ha jó szíve van, és miért lenne jó szíve? Akkor, amikor ki kell fizetni bizonyos számlákat, és nem tudja kifizetni, és megkérdezi Istentől, hogy hol van a te áldásod, akkor egykor az életében egy ilyen válság keletkezik. Válság, hogy mit csinál rosszul. Akkor jön a bűntudat, és akkor jön a nehézség. Ez így szokott lenni. A leépülésnek ezek a fázisai. Azért, mert senki nem mondta el neki, hogy higgyen abban, hogy Isten Magyarországon sikkasztás nélkül meg tudja áldani. És
mit hoz még a kereszt áldása? A kereszt áldása hoz bűnbocsánatot. Hoz gyógyulás, érzelmi gyógyulás például. Hoz a bűnből való nem csak hogy bűnbocsánatot, hanem megszabadulást a kereszt áldása. Mit hoz még a kereszt áldása? Hogy megtörik az átok az életedbe. A törvény átka. És mit hoz még a kereszt áldása? Mondjam még, területen való szabadulás. Megszabadulsz egy korszaktól, világkorszaktól. Megszabadulsz a bűneidből, ahogy említettem. Megszabadulsz az énednek a kontrolljától. És katalizátor lesz az éned Isten szelleme számára. Mondjam még, megszabadulsz a törvénynek az átkától. Halleluja. A kereszt botránya az, hogy embereket Isten kiszabadít a bűnből, a bűn mocsarából. Bármit tett, Isten képes lehajolni hozzá, és kiszabadítja őket, és megáldani őket. Amikor a sár hozzá tapad az emberhez, a bűnnek a sára, és csak húzza le egyre mélyebb, szentifukálisan, egyre mélyebbre, mélyebbre kerül. Akkor, amikor jön Isten kegyelme, és kimossa egy embert, láttatok már ilyet, aki nagyon mélyen a bűnbe volt, és az Úrba megújult, és abban mekkora öröm, és mekkora hálaadás van. Én már beszéltem ilyen emberre, aki nagyon-nagyon be volt pókhálózva a bűntől. Olyan hálaadás van a szívében, hogy mellé állsz, elkezd beszélni az arról, hogy Isten hogyan mentette ki őt a bűnből. Figyelj, betöltekezel el Isten szeretetével. És azt fogod érezni régi keresztényként, hogy egyszerűen te nem érted, mit jelent az üdvösség és a bűnbocsánat. De sok bűne volt. És olyan megbocsájtás alá került, olyan hála van a szívébe, hogy erről beszél, az Isten áldásáról, hogy kiszabadította őt a bűneiből. Ötös verszak. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiává fogad. Ez is Isten áldása. De jó Istentől. Halleluja. És ez is például a kereszt botránya. Hogy te neked fel kell, hogy a szellem föl kell, hogy kutassa a szívedben azokat a pontaidat, amikor te neked árvaság, magányosság és elutasítottság van a szívedben, hogy fölfogd azt, hogy Istennek a terve az, hogy az ő fiává legyél, és érezd is ezt. Egy belső tudatod legyen arról, hogy Isten fia vagy, Istenem. Ez akkora érzés, akkora magabiztosságot hoz az imádba, a szellemi életedbe, a családnevelésedben, a társadalomban, a közéletben betöltött szerepeidben, hogy Isten fia vagy. Óriási! És amikor jönnek a támadások, a nehézségek, akkor is érezni fogod, hogy belül te vagy valaki, Isten fia. És ezt nem lehet a teológián átadni az embernek. Ez hitből van, dicsőség Istennek. Ingyen van, ingyen. Mondjuk együtt, ingyen.
Ingyen.
Azért olyan nehéz, Derek ezt mondja. Azért van ingyen, hogy könnyű legyen. És azért annyira nehéz, mert nem kérte semmit tenni. Mert ha tenni kéne valamit érte, akkor egyből csinálnánk. De mivel nem kérte semmit tenni, ezért nem tudjuk átvenni. Halleluja. Azt mondja a példabeszédek 10, hogy az Úr áldása az gazdagít meg. Azt mondja a példabeszédek 10, A része. Az Úr áldása az gazdagít meg. Tehát a gazdagság az az áldásnak a tulajdonsága.
Amen.
És amikor gazdagságról beszélünk, a Biblia nem csak a pénzügyi gazdagságról beszél, hanem a lelki gazdagságról, szellemi gazdagságról és fizikai gazdagságról. Tehát ez megint ne korlátozz le, hogy ez csak a pénzre szól ez az ige. Miért döntjük mi ezt azt el, hogy Isten bennünket hogyan akar megáldani? És mi van akkor, hogyha téged, te úgy érzed, hogy egy bűnös senkiházi vagy, és Isten megáld téged, és azt az igét fölveszed a szívedre, beleengeded, hogy írja a Szent Szellem, hogy Isten áldása meggazdagít téged, ki fogsz jönni ebből a bűntudatból? Ki fogsz jönni? Mert ez nem csak a pénzre vonatkozik ez az ige. Mert Isten áldásából leszünk gazdagok.
Amen.
Ezt mondja Böl Salamon. Halleluja. Halleluja. Tehát ez volt az alap, amivel ma fogunk foglalkozni. A szellemi áldásokkal. Lapozzunk a Lukács evangéliuma 3. részéhez. És szeretném mutatni egy izgalmas igét nektek. Itt most letettem egy pár alapot azzal kapcsolatban, hogy az áldás az sokkal nagyobb érvényű, és az áldásnak a fogalma sokkal nagyobb léptékű, mint amit el tudunk gondolni. És tudjátok, ma, ahogy imádkoztam értetek és a mai prédikációért, az volt a szívem, hogy elmondjam nektek, hogy amikor áldásról beszélünk, akkor általában meghatározza a te hitedet, a kultúra, a munkahelyed és családi neveltetésed. A kultúra, családi neveltetése és a munkahely. Te hozzáteszem még a vallást, a gyülekezetet. Mit tanítottak neked? Mit mondtak el az igéből? Nézzük a Lukács 3. 2. verszak. Hananiás és Kajafás főpapság alatt lőn az Úrnak a szava Jánoshoz, a Zakariás fiához a pusztában. Elmén a Jordán mellett lévő minden tartományban prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatára. Amint meg van írva Ézsaiás prófita beszédének könyvében, ki ezt mondja, Kiáltónak a szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ősvényeit. Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyodtatik. És az egyenetlenek egyenesek ki, és a göröngyös utak sibává lesznek.
Muszáj.
És meglátja minden test az Istennek a szabadítását.
Halleluja. Amen.
Tehát azt mondja itt az ige a 6-os verszakban, hogy meglátja minden test az Isten szabadítását. Most az az első kérdésem ebben a korszakban, aztán átmegyünk a 21. századba, hogy ezek az emberek hithű emberek voltak, hithű zsidók. Nem mondhatod azt, hogy ezek az emberek nem hittek az Istenben. Akkor miből kellett nekik megszabadulniuk? És elmondom, hogy miből kellett nekik megszabadulniuk. Abból a tanítási rendszerből, ami megváltoztatta a gondolkozás módjukat a vallás, és nem engedte őket a hit szabadságára. Nézzük meg az Ézsaiás 43:5-öt, mert innen idéz a próféta. 41-től. Most teljességében látod a proféciának a beteljesedését, és elmondja Ézsaiás 41-től, hogy milyen állapot volt Izrael utcáján, és a családoknak milyen szellemi realitása volt. Vigasztáljátok, vigasztáljátok népepet, így szól Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessetek neki, hogy vége van a nyomorúságnak, hogy bűne megbocsátatok, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűnéért. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy egy nyomorúságban van Istennek a népe. És ebből kell a prófétai beszédek megszabadítani Istennek a népét. Velem vagytok?
Amen.
Velem vagytok? Tehát miben volt az izraelitak hitközösség? A farizeusi csorda. Egy nyomorúságban. A bűn terhének a nyomorúságában. Azt tudnotok kell, hogy Krisztus előtt, vagy a keresztül János szolgálata előtt 400 évig egy intertestamentális kor volt, és megállt Istennek a munkája Izraelben, olyan tekintetben, hogy nem volt monumentális megjelenése az Úrnak, volt a proféták, így van, de nem volt Istennek az a dicsőséges jelenléte, a Sekina jelenléte a Fridlán keresztül Izraelen. Ugyanis a Fridlán eltűnt. A másik dolog, ami történt, hogy egy nagyon viszontagságos, nagyon nehéz korszakban voltak, és rengeteg nyomás alatt volt Izrael. És amikor keresztül János elkezdett szolgálni, akkor ő ebben a korszakban jelent meg. És azt mondja, egy kiáltó szó a pusztában, készítsétek az Úrnak az útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben, ami Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, és minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává. És 5-ös verszak, most figyelj! És megjelenik az Úrnak a dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Ezt nem idézi keresztelő János, hanem a dicsőség szó helyett melyik szót használja Lukács evangéliumában? A szabadítás szót. A szabadítás szót. Tehát Isten egyenlővé tette a dicsőség megjelenését a szabadulással. És most figyelj, most kötöm össze. És a nyomorúságból való kiszabadulás célja a dicsőségnek a jelenléte. Hogy megjelenjen az Úr Jézus Krisztus a dicsősége az Atyának, és megszabaduljanak az emberek.
Amen.
Tehát Istennek az a célja, hogy megjelenjen a népen egy szabadító erő, hogy közelebb kerüljenek Isten dicsőségéhez. És minden olyan hegy és halom, ami gátja ennek a dicsőséges szabadulásnak, az félre legyen tolva. Ezért egy ember keresztelő János a pusztába bement, beállt ebbe az elhívásba, hogy elkezdjen prédikálni, és a profitai szó megváltoztassa a szellemi légkört. Keresztelő János nem azáltal változtatta meg a szellemi légkört, hogy elment Kajafáshoz, és elment Kajafással a Herodeshez, és paktumot hozott létre, hogy létrehozott egy csodálatos gyülekezetet. Nem ezáltal változtatta meg a szellemi légkört, hanem hit abban, hogy el van hívva a prófétának, és a prófétai beszéd, még a pusztában is a sáskák között, képes arra, hogy megváltoztassa az embereknek a szívét. Ez azt jelenti, hogy hit abban, hogy letöri Isten népéről a nyomorúságot, az átkot, a bűn átkát, a bűn nyomorúságát, amit a bűn hozott létre. Tudtok erre mondani? Halleluja. És megyünk tovább. Azt mondja utána, szózat szól, kiálts és mondd, mit kiáltsak. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy mindezek között, mindezek közepette, amikor Isten megjelent Ézsaiásnak, Isten elkezdett tanújtani a forgószélben. És azt mondja, hogy mit szólja, kérdezi Ézsaiás. Azt mondja, kiálts, kiálts. Azt mondja, sutog, kiállsz? Miért kell kiáltani? Hogy kimondja az áldást Istennek a népére. Hogy kimondja azt, amit Isten akar mondatni. Ez a lényeg az áldásnak. Ha rajtad lesz az áldás, ki kell, hogy mondd majd azt az áldást, hogy megteljesedjenek rajtad Istennek az akarata. Kiálts, azt mondja, mit mondja, mit kiáltsa? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mezővirága. Megszáradt a fű, elhult a virág. Ha az Úrnak szele fúlt reá, micsoda vers, bizony fű a nép. Megszáradt a fű, elhult a virág, de Istenünk beszéde mindörökké megmarad. És azt mondja, ez az egész szél, amit létrehozott Ézsaiásban az Úr, és ez a forgószélben, ez Istennek az üzenete. Isten igéje örökké megmarad. Tehát Istennek az az akarata, hogy eljön a dicsőség, a szabadulás korszaka, és ennek a célja pedig az, hogy Isten igéje örökké megmaradjon. Tehát mi van Ézsaiás üzenetének a középpontjában? Isten igéje. Az, hogy a nép újra visszaforduljon Isten szavához, és az Isten szava megelevelítse a szabadító erőt. Mert Isten igéjének célja a szabadulás. Amen. Egy új magot hoz az életedbe, a szabadulásnak a magján. Amen. És miért beszélünk erről? Ha ezt fölteszed, szerintem jó kérdés. Miért beszélünk erről? Azért, hogy megértsd azt, hogy önmagában az, hogy az áldás jöjjön egy generációra, akár a magyarországi kereszténységre, muszáj prófétai szónak jönnie, aki elkezdi megtörni az ugart. Akkor kiállt, amikor minden gyomorúságban van, bűn alatt van, és kározat alatt, és mindenfajta olyan szellemi behatás alatt van, amit nem tudsz emberi módon megváltoztatni. Ekkor jön létre egy ember, akár egy, akár kettő, aki föl lesz kentve arra, hogy hirdesse a szellemvilágba azt, amiben még senki nem hisz. És olyan körülmények között, mint a puszta.
Amen.
Amikor mindenki azt mondja, ez nem normális, ez őrült. Mi az, hogy szabadulás? Mi az, hogy dicsőség? Mi az, hogy az Úrnak a szava a halmokat leteszi, a völgyeket beteszi, ide-oda nyomogatja Isten keze a virágokat, meg nem virágok, ezek hegyek. Halleluja! Menjünk vissza az igéhez, a Lukács 3-hoz, és most mutatom meg a mai téma alapján a lényeget. Már ez is lényeg volt, elnézést. 7. verszak. Mondd azért a sokaságnak, amely kiment hozzá, hogy általa megkereszteltessék. Hát elnézést, de ez szó szerint. Viperák fajzatai. Kicsoda intent meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek meg. Tehát azt mondja az ige, hogy mielőtt valami áttörik egy generáció életében, megmutatja az Úr az áttörés lehetőségét, de ezt csak úgy tudja létrehozni, hogyha teremjetek azért megtéréshez illő, méltó gyümölcsöket. És nem mondjátok magatokban, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszott fiakat Ábrahámnak. Immára pedig a fejszer rávetetett a fák gyökerére, és minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. És itt még súlyosabb prédikációt ad le Keresztelő János, ma ha valaki erről beszélne, szerintem kitiltanák a pásztori szolgálatból, hogy ha te azt hirdetnéd, magyar nyelvre fordítva. Te idejöttél a pulpitushoz, és mindenki remeg, és végre megtért valaki a gyülekezetünkben. Nagyon bűnös ráadásul. És ő meg azt mondja neki, te nem tértél meg, te csak bánatot tartasz, de igazából nem akarsz kifordulni a bűnödből, menj vissza. Akkor botrány lenne. Hát van egy bűnösünk. Megtért, és mennyi bűnös? És Keresztelő János pontosan ezt teszi. Jönnek oda a farizeusok. Ők megkeresztelkednek, ők megtérnek. És azt mondja nekik, hogy a ti problémátok Ábrahámmal van. Ábrahám áldásával. Hogy ti azt hiszitek, hogy bele születhettek az áldásba. De tudjátok meg, hogy az Ábrahám áldását nem lehet örökölni fizikailag. Csak spirituálisan, szellemileg. És azt mondja nekik, ti, Ábrahám fiai, ide figyeljetek. A kövekből különbeket hoz létre Isten, mint belőletek. Velem vagytok? A kövekből különbeket hoz létre, mint belőletek. Ez azt jelenti, hogy nem értették meg az Ábrahám áldását. Fú, ez nagy dolog, amit most mondok, örüljetek már velem. Mert nekem ez öröm, halleluja, hogy én rájöttem erre. Mi? Tehát egyszerűen Ábrahám áldását azt hitték, hogy a törvényeikkel, a gyönyörű gyülekezetükkel, a gyönyörű látásaikkal, meg a kiváltságos pozíciójukkal örökölhetik. Nem lehet örökölni Ábrahám áldását, még a zsidóknak se, csak hit által. Halleluja. És ez volt az egyik problémájuk a farizeusoknak, hogy nem volt rajtuk Ábrám áldása. Mert nem értették az áldást. Hogyha értették is, nem az áldás paradigmái szerint akarták átalakítani az életüket. Nem az áldás szellemi alapelvei által akarták átalakítani az életüket. Mert nem akarták azt az utat, ami a hitnek az útja, amiben nincs benne vallás, nincs benne embereknek való megfelelés, és nincs benne kiputatás.
23-as verszak. 23-13. Vele vagytok? De jaj néktek kifutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát, én jobban szeretem, mennyeknek királyságát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mehettek be, akik pedig be akarnak menni, azokat nem bocsátjátok be.
Micsoda? Mit tanít Jézus? Hogy a mennyeknek a királyságát be tudja zárni egy ember? Föltetted már ezt a kérdést? Ha nem, akkor én fölteszem helyetted. Mit jelent a mennyek királysága? A mennyek királysága, de jó erről a témáról beszélni, dicsőség az Istennek. A mennyek királysága azt jelenti, hogy a magasságban, a természet fölötti világban létezik egy királyság. Ezt jelenti. Amikor pedig Isten királyságáról beszélünk, akkor pedig Isten lesz fókuszban, és Istenhez van kötve, Isten személyéhez, lényéhez a királyság. De most itt a mennyi magassághoz köti a királyságot. Velem vagytok? Azért mondom mindig azt, hogy velem vagytok, mert sokszor érzem azt, hogy nem vagytok velem. És ezért mondom, hogy velem vagytok. Halleluja. És azt mondja az ige, hogy a mennyek királysága bele tud nyúlni ez a farizeusi csorda. Ez a rendszer. Kapis? És ez a rendszer megfojtja a királyságról szóló látást.
Amen.
Amen. Amen mondjuk. Halleluja. Tehát nem tudták átvenni a királyság titkait. Ezek szerint meg volt adva ennek a népnek a királyság titka. Fantasztikus Isten irgalma, Isten kegyelme. És azt mondja, jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyek országát, azaz a mennyek királyságát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mehettek be, és akik be akarnak menni, azokat nem bocsátjátok be. Tehát ez a tantétel, a látás, és az a szellemi erő, ami ehhez van közvetítve, ehhez kapaszkodik, ebbe kapaszkodik ez, meggátolja az embereknek a szellemi fölfogó képességét, hogy kitároljonok előttük az, ami az ő adott lehetőségük, az ő adott korszakukba. Ez az egész rendszer bokkolta le a királyságot, a farizeusi rendszer, mert nem értették meg az Ábrám áldását. Azt hitték, hogy ők privilégiumot élveznek, és a fizikai megnyilvánulásuk, mármint az, hogy létrejönnek fizikailag, az öröklődik az Ábrámnak az áldása. Lukács evangéliumon azt lapoztatok velem, Lukács 11.52. Ugyanezt az igét máshogy idézi az evangélium, azért olvasom föl. Lukács 11.52. Lukács 11.52. Jaj, nektek törvénytudók, mert elvettétek a tudománynak kulcsát, ti magatok nem mentetek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok. Mikor pedig ezeket mondanékik, az írástudók és farizeusok kezdének felette igen ellene állni, és őt sok dolog felől kikérdezgetni. Ólálkodván ő utána, igyekezvén valamit az ő szájából kikapni, hogy vádolhassák őt. Amen. Itt az ige azt írja, hogy nem a mennyek országának a dolgai, hanem a tudomány. A tudománynak a titka, vagy úgy is mondhatnám, mit mond az ige? Tudománynak a kulcsa. A kulcs. Ez azt jelenti, hogy a tudás hiánya meggátolja az embereket a mennyei dolgokkal kapcsolatos összefüggésekre. Tehát mi az zárja a mennyei dolgoknak? A tudás kulcsa. Az a zárva a kulcs. Az megy bele ebbe az árba, és az nyitja meg a tudást a mennyek királyságáról. Miért fontos, miért mondom ezt a mennyek dolgát? Azért, mert mi nekünk milyen áldásunk van? Szellemi. És hol van az az áldás? A mennyekben. Amen. Velem vagytok? Tehát hol van a szellem áldás? A mennyekben. És mi van a szellem világban a mennyekben? A királyság. És most összekötjük. A királyság az a mennyei valóság. Amen. És most jön be az a probléma, hogy te lehet, hogy eddig nem a szellemi világnézeted, a világképet, eddig nem volt helyes. És úgy érted a hétköznapjaidat keresztényként, hogy nem vettél tudomást a királyságról, a Szent Szellem birodalmáról, Isten igének a hatalmáról, a vérhatalmáról, és Jézus nép nevének a hatalmáról. És nagyon sokszor úgy kell fölkelned, hogy magadat fölpofoszt, hogy figyelj ide, Lajos, ma reggel van, csipás a szemed, de tudd meg, hogy te egy szellemi világban élsz, újjá vagy születve, és neked vannak szellemi realitásaid, és vannak szellemi erőd, amihez te hozzányúlhatsz, hogy az életed megváltozzon. Mit mond János? Mi az a három dolog, ami bizonyságot tesz a Földön? Jézus vére, Isten igéje és a Szent Szellem. Ez a három az, ami bizonyságot tesz. És miről tesz bizonyságot? Hogy áldani akar téged Isten. Hát nem azért jön a Szent Szellem állandóan, hogy átkozzon és károsztasson bennünket. Miért jön a Szent Szellem? Mi a neve? Vigasztaló. Hogy megint áldást adja. Mi az áldás? A vigasztalás. Tehát megalapítottuk, hogy én megalapítottam ebből a két igéből, hogy Isten igének teljesen az a terepe, hogy a te életedre kulcsokat adjon, és ez az első kulcs az ismeret. Az ismeret kulcsa. Ez a királyságnak a kulcsa. A másik igéből láttad. És a mennyek országával van ez összefüggésben. A magasságos dolgokkal kapcsolatban. És ezek a kulcsok realitássá váltak Jézus Krisztusban, az életedben. Amen. Ha valaki nem tudja átvenni a kereszten történt isteni cserét, az nem azért van, mert annyira nehéz, hanem annyira könnyű. És az üdvösség átvételének tervében nincs egyetlen bonyolult elem sem. Ez Derek Prince mondta. Miért mondom ezt? Mert itt az Eklézsiában van egy torlódás. Hogy halljuk Isten igéjét, halljuk, hogy Isten gyógyít, szabadít, helyreállít, bla 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 bla. És nagyon kevés az ember, az a keresztény, aki nem csak hogy hiszi ezt, hanem hit által birtokba is vette. És nem csak hogy birtokba vette, és elmondta, hogy benne van a szívében a hitnek a valódi magja, hanem meg is nyilvánult az életében. És ezért beszélünk erről. Mert ez nem működik. És valami miatt nem működik. És ezt kell Istennek leleplezni bennünk, hogy működjön. Mert ha az üdvösség működik, akkor azzal együtt mindennek működnie kell. Mert nincs nagyobb dicsőség, mint az üdvösség dicsősége. Nincs nagyobb öröm az ember életében, mint az üdvösségnek az öröme. Nincs nagyobb szellemi élmény, mint az üdvösség élménye. Minden ez alatt van az én szellemi értékítéletem alapján. Lukács evangéliumában, amikor Jézus arról beszél, hogy milyenek lesznek az utolsó napok. Ez pedig a Lukács 17-ben van. Ez akkor beszél erről, amikor Isten országának az eljöveteléről beszél, ezután beszél erről, azt mondja, hogy eljön az idő, amikor kívántok látni egyet az ember fiának napjai közül, és nem láttok. Tehát ez nagyon nehéz lesz ez a korszak. És azt mondja, ugye a 26-os verszakban, a 17. fejezetben, Lukács evangéliumában, miként Noé napjaiban, és a 28-as verszakhoz gyere velem, hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz, kénkű esett az égből, és mindenkit elvesztett. És most egy olyan megvilágításra fogom hozni a Lót történetét, amit remélem, hogy nem láttál még. Na nézzük ezt a Lótot. Mert Jézus azt tanítja, az utolsó napok olyan lesz, mint Lót napjai. Ebben meg tudunk még egyezni, ugye? Teológiai csavar nélkül. Na most miről ír Jézus itt, vagy miről beszél Jézus itt? Én azt hiszem, hogy Jézusnak a szava fundamentum. És egyetérthetünk abban, hogy amit Jézus mond, az tényleg be kell, hogy következzen. És mikor vannak az utolsó napok? Most vannak az utolsó napok. Tehát milyen napok most? Ezek a napok, mondjuk együtt, utolsó napok. És milyen napok ezen kívül pedig Lót? Lót napjai. Mondjad, Lót napjai. Hogy tudatosodjon, hogy ezek a Lót napjai. Na de nem, te nem Lót vagy. Halleluja. És nézzük meg a szituációt, mert Lót életében több szituáció volt. Jézus még ezt is definiálja. Amikor Szodomába volt. Azt mondja itt az ige. De amely napon kiment Lót Szodomából. Tehát ez a történet, Lót napjai, szodomai történet. Így van? És gondolom, most tudod, hogy arról fogok beszélni, hogy Szodomában milyen bűnös emberek voltak. De én nem erről fogok beszélni. Hanem, miről fogok beszélni? Arról, hogy megnézzük az Isten igébe, hogy ez a Lót gyerek kicsoda. És aztán átnézzük azt, hogy hogy keveredett ő Szodomába. Jó? Gyertek velem. Belejöttök? Tehát ez eléggé fontos téma, nem? Tehát Jézus azt mondja, hogy az utolsó napokban ilyen korszak lesz, mint a Lótnak a napjai. Ez nagyon fontos megértenünk, milyen volt Lótnak a napja. Na gyertek velem. Mutatok nektek valamit, amitől én hasra estem. Lukács 12. Gondolom, te nem fogsz hasra esni, mert nektek mindig olyan természetes mind, amit beszélek. De én, amiről beszélek, az nekem általában új, és általában hasra esek tőlünk, és sokszor nem értem. De tudom, hogy ti mindig értitek. Az előző héten is elmondtam, hogy vannak dolgok, amikor beszélek, de nem értem. Dicsőség az Úrnak, hogy merem ezt fölvállalni. Tudod, hogy miért vagyok ezen büszke? Azért, mert kiszabadulok ebből a merev, merev tanítói tekintéből, már nem is voltam benne, mondván azt, hogy mindig mindent tudok, mindig mindent látok, és mindig úgy tanítok mindent, hogy az a tuti ziher, az a 100%. Nem. Halleluja. Tudás, Lukács 10, Mózes 12, igen, Mózes 1, Mózes 12. És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből, a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én megmutatok neked. Ne gyertek velem, de nem mutatom, hogy ezt az Abcsár 7-ben hogyan definiálja ezt az egész történetet, az Abcsár 7. Ő pedig mondta, férfiak, atyám, fiai, atyák, halljátok meg, a dicsőségnek Istene megjelenik a mi atyáinknak, Ábrahámnak, mikor Mezopotámiában volt, minek előtte Hárában lakott. Most nem akarom bevezetni, de Isten kétszer jelent meg Ábrahámnak, vagy Ábrámnak, és ez a jelenésben leírja, mielőtt még kiindult volna, de ebben a jelenésben ki leírja, hogy melyik Isten jelent meg neki. Na melyik Isten? A dicsőség Istene. Tehát mivel találkozott Ábrám, mikor Isten megjelent neki? A dicsőségnek az Istenével. Az az Isten, aki szabadító. Ma bevizítottam nektek, hogy Istennek a neve dicsőség Istene, de megváltoztatta a keresztelő János, és azt mondta, hogy eljön nem a dicsőség, hanem a szabadulás. Hogy ne higgyék azt el, hogy ők a megazdultság állapota miatt érvényes rájuk a dicsőség jelenléte. Nekik először meg kell szabadulni a bűnből, vissza kell fordulni az élő Istenhez, és hinniük kell az Ábrám áldásába. És utána kerül rájuk a dicsőség. Amen. És Ábrámnak ezért mondja az ige, Ábrámnak, mert tudta Isten, hogy Ábrámból Ábrahám lesz, és tudta Isten, hogy kiszabadítja őt abból a bálványimádó közegből, és ő lesz a hitnek az atya. Ezért jelent meg őt, ő neki úgy, mint dicsőség atya. Tehát ő benne volt fantázia. Olyan anyagból volt, hogy lehetett gyúrni. Tehát azt mondja itt az ige, hogy megjelent az Úr Ábrahámnak, azaz a dicsőség ura, aki tudta jól, hogy egy dicsőséges korszakot fog átélni az élete 13-15 évében Ábrám. Viccelek, tehát tényleg 86 éves korától kezdve, 99 éves koráig igazából nem tudjuk, hogy mi történt vele, 13 év ilyen pauze, és akkor 99 éves korában újra beindult a mi kis Ábrink. Újra hitre jutott. Halleluja. Na menjük az igét. És nagy nemzetté teszlek, mondja Ábrinak Isten. És megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és akik téged átkoznak, megátkozom azt. És megáldatnak te benned a földnek minden nemzetségei. Amen. Én kigyűjtöttem nektek, hogy ez a hét áldás, ez pontosan mit jelent. Azt mondja, az első áldásról Isten igéje, hogy nagy nemzetté tesznek. Ez az első. A második, hogy megáldja őt. A harmadik, hogy felmagasztalja a nevét. És a negyedik pedig, hogy áldás lesz ő maga. Ötödik, hogy megáldja azokat, akik őt áldják. Hatodik, hogy megátkozza Isten azokat, akik őt átkozzák. Ugye ez az antiszemitizmussal kapcsolatos. És benne áldatnak meg a föld népei. Halleluja. És itt kétfajta dologról beszél az ige, és most nem önmagában arról fog beszélni, hogy ezek az áldások mit jelentenek, hanem hogy mi van az áldás mögött. Figyelj velem, gyere velem, először is. Az Isten azt mondja, hogy megáldja őt, amikor ő megjelenik. Azt mondja, amely én mutatok neked egy földet, és ott áldás alatt leszel. És azt mondja az ige, hogy megáldalak téged, és te, a kettes verszak, áldás leszel. Mit jelent ez? Hogy nem csak, hogy áldás van valakin, hanem ő maga lesz az áldás. Azt a mindenit. Tudod, mit mond ezzel az ige? Most összetöröm a vallásos elképzeléseidet. Te leszel az áldás. Nem áldásra vágysz majd, hanem te leszel az áldás. Rengeteg keresztény vágyik az áldásra. Jöjjön az végre. Nagy ház, nagy autó, nagy család, nagy füzsider. Nem, mi közepesre vágyunk, így van. Kis közepes. Nem is gond, van is baj, mert föl is kell tölteni a füzsider. De nem az a lényeg, hogy kicsi vagy nagy füzsider, nem itt ez nem az a lényeg. Hanem az, hogy várnak az áldásra. Holott Ábrám áldása arról szól, hogy az, aki átveszi ezt az áldást, az maga áldás. Tehát a pozíció az nem az, hogy áldottá váljak, és úgy imádkozunk, hanem Ábrahám pozíciója az, hogy ő maga az áldás.
Amen.
Tehát az áldásnak az egyik oldala az A verziója, mindjárt menjünk a B-be, ami még érdekesebb, hogy valaki a mennyből, a fiú, vagy a Szent Szelem, vagy az Atya, mindegy nekem, rád mond valamit az igén keresztül, amikor olvasod az igét, bemegy a szívedbe az a beszéd, és az megváltoztatja a sorsodat. Áldásba fogsz menni.
Amen.
És annyira elhiszed ezt, hogy elhiszed azt, hogy te magad vagy az, amit Isten mondott rólad.
Amen.
Tehát egyé válsz az, amit Isten mondott. Tehát az identitásodat onnantól kezdve az határozza meg, amit az ige mond rólad. Nem az határozza meg, amit látsz, hanem az ige mond rólad. És ez fölhatalmaz téged egy természet fölötti, vagy szuper természetes erőre. Szuper természetes erőre. Ez az áldásnak az első útja, amikor Isten kimond valamit, a másik elhiszi, és átalakítja őt. Az áldás képére alakítja el át őt. Még egyszer. Az áldás képére alakítja át őt. Nagy nemzet, felmagasztalt név, és áldás leszel. Erre alakul át. Ez beteljesedett. Ha-hó, ez beteljesedett. Ha-hó, ez beteljesedett. Ez nem egy történet, ez egy valóság.
Halleluja.
A hit kontinuitása Ábrahámtól kezdődik, és még ma is tart. Halleluja. És most nézzük a másodikat, az áldásnak a másik természetét. Megáldom azokat, akik téged áldanak. Tehát azt mondja itt az ige, hogy onnantól kezdve, ha te elkezded áldani azt, akit Isten áld, az áldás bejön az életedbe. Behívod az áldást az által, hogy te kimondod az áldást a másikra. Fölszabadul a nyelveden keresztül az áldás, az áldás, ami Istenből jön ki. Mondok erre egy példát az Új Szövetségben, hogy el ne hidd azt, hogy ez csak ószövetségi történet. Jézus azt mondja, aki téged átkoz, az áldjad. Aki téged átkoz, az áldjad. Azért, hogy az átok, amit rád mondott, az ne teljesedjen meg, és ez az első, a második pedig, hogy te áldott emberré maradjál. Mert az miközben te áldod a másikat, az áldás rád fog jönni. És minél jobban átkoznak, annál jobban áldott emberré válsz. De mi van, ha ezt nem teszed meg? Onnantól kezdve az átok kezd el irányítani a meg nem bocsájtás, a szeretetlenség és a gyűlölet. És minél jobban átkozod a másikat, vagy a gyűlöletet megtartod magadban, annál jobban az áldás elmegy az életedből. És utána azt mondja a hegyi beszédben, ha ezt megtartod, azt hiszem a Lukács vagy a Mátéban pontosan nem tudom felidézni, hogy utána rögtön azt mondja, hogy megáldanak téged a mennyből, Isten fiának fogsz neveztetni, és még azt is mondja a hegyi beszédben, hogy a teleteszik az öredet. Rocskodásig. Mert elkezdtél áldani. És nem álltál bele az átoknak a munka menetébe, abba a csőbe, ahogy az ördög dolgozik. Mert Jézus tudta ezt az igét. Ezt ismerte ezt az igét. És tudta, hogy az áldásnak a szellemi gyökerét és a szellemi áldásnak a mozgató rugóit. És azt mondja az ige, megáldom azokat, akik téged áldanak. Tehát abban a pillanatban, hogy te megáldod Ábrahám magvát, vagy azokat, akik újjászülettek, rögtön Isten áldás fog rád zúdítani. Mert felszabadítod a nyelveden keresztül az áldást. Azt mondja, ezért mondja az ige, hogy a nyelv hatalmában van az áldás és az átok a példabeszédekben. Ezért mondja. Mert a nyelven keresztül jön az ember életében a jó napok. A nyelven keresztül. Utána azt mondja, aki téged átkoz, megáldozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. És innentől kezdve, aki elfogadja, befogadja Ábrahám áldását, onnantól kezdve, azt mondja, úgy is lehet fordítani, hogy a föld családjai, tehát onnantól kezdve belépsz az áldottak családjába. És az antiszemitizmusnak ez a lényege, hogy ebből bennünket kiverjen. Ez az antiszemitizmus lényege, hogy te ne legyél áldott ember. És gyűlöd a zsidókat, hogy megálljon az áldás az életedben. De ma nem csak erről beszélünk, hanem a szellemi áldásról, ami Ábrahám áldásával van összefüggésben. És utána azt mondja, figyelj, 4-es verszakban. És kiméne Ábrahám, amint az Úr mondotta vala néki, Lót is kiment ő vele. Ábrahám pedig 75 esztendős volt, mikor kiment Háránból. És felvette Ábrám az ő feleségét, Szárait, Lótot, az ő atyafiainak fiát, minden szerzeményüket, amelyeket szereztek vala, cselédeiket, akikre Háránban tettek vala szert, elindultak Kánán földjére, elmenjenek, és el is jutottak Kánán földjére. És átmentek, által ment Ábrám a földön, mint Sikem vidékig, Móré tölgyesig, akkor kananeusok valának azon a földön. A Móré jelentése tanítás. És a Móréből van leképezve a korai eső is. Tehát a korai eső az a tanítói eső. És itt Ábrahám egy olyan esővel találkozott, Isten jelenlétével, ami megtanította őt az életére vonatkozóan az áldás szellemi perspektíváira. És az ő perspektíváira. És magában, amikor Isten elkezdett foglalkozni Ábrahámmal, az áldással az áldás mutatta meg neki, hogy mit jelent az, hogy áldás szellemi ereje. És az áldás úgy jön, még egyszer elmondom, hogy Isten kimondja rád vonatkozó ígéket. Te pedig ámenné és igenné teszed az életedben. És van az áldásnak egy másik formája, amikor te áldod azt, aki áldod, és rád száll az áldás. Róla, a másik emberről. Ezért van az, hogyha valaki el van hívva, és Isten ajándékot adott bele, és ráteszi a kezét a másikra, akkor az áldás száll rád. Mert áldás közvetít a másik. És te azért mész oda, mert nem gyűlöd, hanem szereted. És ezért van az, amikor Isten áldott, most figyelj, amikor Isten áldott, akkor áldás száll rád. Mert az áldásnak ez a második törvényszerűsége. Akit áldasz, annak az áldása rád száll. Ezért, amikor azért áldjuk Istent, hogy ő áldjon meg bennünket. Tehát kiment ez a Lót gyerek is. És Móré tölgyesében ott voltak. És megjelent a Móré tölgyesében az Ábrámnak az Úr, és azt mondja, te magodnak adom ezt a földet, Ábrám oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Amen. Ez volt az első oltár Ábrámnak, és mi volt a, milyen helyen jelent meg a tanításnak a helyén. Tehát miről beszéltem ma, testvérek, hogy mi az, ami nagyon fontos a zárva, a tanítás, azaz a megértés, a tudomány, hogy megértsd azt, hogy mik a te örökséged, mi a te életednek a sikerének az alapja. Ez pedig Ábrám áldása. Ábrám áldása a sikerednek az alapja. Ahogy mondja Galáciában Pál. Ábrám áldása jön a pogányokra. Halleluja. De jó, az így ott van. Halleluja. Ábrám áldása jön a pogányokra. Halleluja. De ott még nem tartunk. Majd egyszer oda is megyünk. És azt mondja az ige, hogy a Móré tölgyeség jutott el Ábrám. És így tanította őt az Úr. Dicsőség Istennek. Földolgozta ezt a tanítást, ezt a 7 pontot. Földolgozta ezt a 7 pontot. Nem úgy, mint mi. Erre bejön a 10. verszaktól. Egy nagyon fontos történet, hát Ábrikám megint rosszalkodik. Azonban éhség lőn az országban, Ábrám aláment Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy volt az éhség az országban. Tehát volt egy olyan nyomás alatt, ami például most mi vagyunk, óriási nyomás alatt volt. És ment Lót, és mindenki ment, hogy egy kis buhára vera történjen, és valahogy mégis áldás alá kerüljenek. És tudjuk jól, hogy úgy, ahogy van, cokmokostul, családostul, gyerekestül úgy rúgták ki őket, mint a 21. És azt mondták, Ábrám, Ábrám, már az egyiptomi mondja, ez nem a te világod, barátom. És kirúgták őket. És Ábrám rájött arra, hogy nem az egyiptomban van az áldás, hanem a szívébe kell, hogy áldás lenni. És újra el kellett Istennek egy iskolán végeznie, hogy az áldás az ő életének a lényege. Hogy az éhség elől sem meneküljön el, hanem higgyen az Ábrám áldásában. És ez ma kiveri a biztosítékot. De valaki azt mondja neked, hogy te egy jobb munkahelyre menjél, te meg azt mondod, hogy igen, el fogok menni egy jobb munkahelyre, de az én életemben az áldás nem az új munkája adja, hanem Ábrám áldása. 13. verszak, és eljutunk Lótig, hogy hogy került ő Szodomába. Feljött azért Ábrám Egyiptomból, ő és az ő felesége, minden, ami vele volt, Lót is, ő vele már megint itt van, a déli tartományban. És Ábrám pedig igen gazdag volt, a barmokkal, ezüsttel és aranyjal. Na most nem erről fogunk beszélni. Most ugye gondolnád, na akkor Lajos most ebből beszél az aranyról, az ezüstről, és hogy igen, azaz a héber szerint felette gazdag volt Ábrám. Tehát nagyon tetszik az ige, felette gazdag volt. De nem erről beszélünk. Halleluja. Nyugodj be. És elment helyről délfelől Bételig, és oda, ahol először volt az ő sátra, először volt, hallott? Bétel és Hái között. És azt jelenti ez a következő korszak Ábrámnak, hogy a Bétel azt jelenti Istenháza, tudjátok. A Hái azt jelenti romhalmaz. És ott megint el kellett döntenie, megint döntés alá volt Egyiptom után, most akkor Istenházában leszek, ahol áldás alatt vagyok, vagy Egyiptomban a romhalmazban. És ez a következő hely Ábrám életében, hogy eldöntse Ábrám, vagy Ábrám, hogy mit akar valójában. A romhalmazt, vagy Istenházát, amiben áldás van. Dicsőség az Úrnak. És ment helyről helyre, délfelől, vételig. Négyes verszak. És annak a oltárnak a helyére, amelyet ott elsőben készített vala, és segítségül hívta ott Ábrám az Úrnak nevét. Lótnak is pedig, aki Ábrámmal jár, voltak jói ökre és sátorai. És hatos verszak. Most figyelj. Nem bírá meg őket a föld, együtt lakjanak, mert sok jószáguk volt, és nem lakhattak együtt. Versengés támad Ábrám barom pásztorai között, Lód barom pásztorai között, és kánaneusok, perizeusok ott laknak vala, akkor azon a földön. És mondta azért Ábrám Lótnak, ne legyen versengés közöttem, te közötte, az én pásztoraim között, a te pásztoraid között, hiszen atyafiak vagyunk. Nincs előtted mind az egész föld, válj el kérlek tőlem. Idáig. Tehát azt mondja Ábrám neki, hogy te nem érted meg az áldást. Most ezt fordítsam le. Miért mondom ezt? Azért, mert Lótnak, tudod, hogy mi lett volna a feladata? Megérteni Ábrámmal. Móré, vagy igen, Móré tölgyesénél. Hogy mit tanított neki Isten? Figyelj, tudjod jól, nem olvasom tovább a történetet, mit választott Lót, melyik várost? Szodomát. És mit választott Ábrám? Hát nem a Szodomát, hanem amerre Isten vezette. És mi ennek a lényege? És most figyelj, ha a Lót ott maradt volna Ábrámmal, és a veszekedést helyreállította volna, és elkezdte volna áldani Ábrámot, megvonott volna rajta az áldás. És innentől kezdődik Lótnak a félrehúzása, kiment Isten kegyelméből. Mert nem az lett volna Istennek az akarata, hogy ott hagyja Ábrámot és Szodomába menjen, hanem hogy leállítsa a barompásztorait a versengésből, és megmondja nekik, ember, te versenyezhetsz Ábrám pásztoraival, vagy a juhaival, de átkozott leszel, mert az áldás nem tőlem függ, mert nem engem hívott el Isten, hanem Ábrámot. Ezért mondja Jézus, hogy olyanok lesznek az utolsó idők napja, mint Lót napjai. Az emberek adnak, vesznek, esznek. És semmilyen szellemi vonatkozáshoz nem értenek. Úgy mondhatnám, szellemi analfabéták, vagy még durvábban, szellemileg impotensek. Mert azt hiszik, hogy a kereskedelem pótolja majd az áldást. De a kereskedelem az nem fogja pótolni az áldást. Mi fogja pótolni az áldást? Isten fogja pótolni az áldást. És ez a lényege a Lótnak a szakadásának, hogy Lót elszakadt Ábrámtól, mert nem értette meg az áldás hatalmát. Hogy hogy jön az áldás, hogy működik az áldás, és kim van az áldás. És belement a versengésbe, azaz az átkozódásba, a szidalomba, és abban attól kezdve kimondta, azt mondta, én elhagyom Ábrámot, én nem fogok itt vele, ezzel az öreggel foglalkozni. Ja, azt mondta, sőt, még Ábrám mondta, próbára tette, és azt mondja, hát mennyi, amerre akarsz. És most figyelj, én szerintem az utolsó idők egyháza erről fog szólni. Azok, akik Lótok, akik benne lesznek Szodomába, és János Péter apostol azt mondja, hogy Lót meg volt igazulva, és gyötörte vala a lelkét. Ott volt Szodomába, egy olyan helyen, ahol nem volt ott Isten áldása vele. De Ábrám, nagyon érdekes, Ábrámmal mi történik a 14-es verszakban, 13-14. Az Úr pedig mondta Ábrámnak, miután elvált tőle Lót, hoppá, miután Lót elvált tőle, rögtön Isten megjelent neki ezzel, demonstrálta Isten, hogy jó úton vagy Ábrám. Lót van rossz úton, mert Isten megjelent Ábrámnak, nem Lótnak. És azt mondja utána, miután elválik tőle Lót, emeld föl szemedet és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra, dicsőség Isten. Azt mondja Isten, Ábrám, ide figyeljél, foglalkozz ilyen piti történetekkel. Hát figyelj, elj föl a hegyre, nézd körül. És hát azt mondja utána, mind az egész föld, amelyet látsz neked adom, a te magodnak örökre.
Halleluja.
És olyanná teszem a te magodot, mint a földnek pora. Hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz. Kelj fel, járd be az országot, hosszába, széltébe, neked adom. Elébb mozdítál az sátrát Ábrám, elment lakozék Mamré tölgyesében, amely Hebronban van, és oltárt épített ott az Úrnak. A Hebron pedig közösséget jelent. És onnantól kezdve Ábrám még nagyobb közösségben lépett Istennel, mert Isten is közösségben lépett vele. Lót mind a három oltárnál ott volt. Ott volt mind a két tölgyesben, ott volt a tanítói tölgyesben, szó szerint azt mondja az ige, hogy Móré tölgyese, ott volt Hai és Bétel között, és ott volt a harmadik oltárnál Hebronban. Harmadik oltárnál már nem volt Hebronban. Ezzel csak azt akarom akarom mondani, hogy Lót ment vele Egyiptomba, ott volt, mikor biztos, hogy elmondta neki Isten, hogy megjelent, vagy Ábrám elmondta neki, hogy megjelent Isten, és ezt a 7 áldást adta nekem, ott volt, mikor felállította az oltárt, és Isten imádta, ott volt Hai és Bétel között, és ott volt aztán a Mamrét, ott lett volna aztán a Mamrét törgyesébe, de már nem volt ott. Mert elszalasztotta a pillanatot, nem várta meg, amíg Isten mélyebb közösségbe lép Ábrámmal. És mélyebb közösségbe lépett Isten Ábrámmal. Tehát a Lót napjai ezekhez hasonló napok lesznek. Érdekes, amit mondtam? Ábrámnak volt 3 ígérete, ahogyan kezdte, ahogy az áldás rá tudjon szállni. Az első, hogy gyere ki a földedről. A második, az atyád házából, és a harmadik, a rokonait közül. Ezt a harmadikat nem teljesen tette meg Istennek Ábrám. Ugye, ezt most én mondom, de majd vizsgáld meg otthon a Bibliában, szerintem az apja kezdeményezte a kivonulást, és nem Ábrám, és aztán, mivel meghalt az apja, tovább tudott menni Ábrám. Aztán vitte Lótot az apja után, akivel probléma is lett. És 2 cél köré van összpontosítva Ábrám ígérete, a ma és a föld köré. Ma és a föld. És aztán pedig szövetségbe kerül Ábrám Istennel. Beszéltem arról nektek, hogy Isten azt mondja, hogy az áldás szájon keresztül működik. Szájon keresztül. Vagy Isten száján keresztül, vagy, mi a második, ember száján keresztül. Tehát az áldásnak van 2 útja. Isten száján keresztül, és ember száján keresztül. És hogyha odalapoztok bele az 1 Péter 3-hoz, ez az utolsó előtti ige, még egy ige lesz, a 1 Péter 3.9-hez, 1 Péter 3.9, akkor megmutatom azt, hogy mennyire nagy felelőssége van az embernek a szájával kapcsolatban. 1 Péter 3.8. Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafi szeretők, irgalmasok, kegyesek. És most figyelj! Nem fizetvén gonoszszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért, sőt, ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivatotok el, hogy áldást örököljetek. Azt a mindenit. Látjátok, hogy nekem igazam van? Tehát, azt mondja az ige, nem csak az a lényeg, hogy megállj valakit, és szívedben meg fölrobbansz, hanem az a lényeg, hogy tudván, megint a tudás, zárját nyitom meg nektek, hogy tudván azt, hogy nem csak arra hivatotok el, áldást mondjatok, hanem hogy áldást örököljetek. És ez a Péter levelében van írva, új szövetség. Tehát nem tudsz kikezdeni. Mert aki akarja az életét szeretni, és még duplázik, fantasztikus Isten ígéje. Nem csak az, hogy áldás lesz rajtad, és akkor elmondja majd Isten ígéje, hogy elmondhatod Isten ígéről, hogy neked ez az áldás szintje, hanem Isten megmagyarázza, hogy mi az áldás szint. Azt mondja, aki szeretne, akarja, hogy jó napokat lásson. Tehát Isten azt akarja, az életedben jó napok jöjjenek el. És ha egy átlag magyar megkérdezel, hogy mit jelent a jó nap, az tudni fogja, hogy mik azok a jó napok. Nem? Ehhez nem kell nagy diploma, vagy NASA-nál egy különleges kitüntetés, vagy nem kell a Belgiumban, a kutatóintézetben, hogy valamilyen ott ugye azt a fizikai kutatóintézetben ott egy jó állás, hogy megértse, mi a jó napok. És azt mondja az ige, hogy ha szeretné a jó napokat, vagy, mi van, micsoda? Tehát összefüggésben van a nyelved azzal, hogy szereted-e önmagadat, és szeretnél-e jó napokat látni. És itt jön be az önelutasítás. Mert ha te nem akarsz jó napokat látni, akkor gond van az életedben, mert Péter azt mondja, hogy láthatsz jó napokat. És Isten igéje most azt mondja neked, megint téged, hogy ha akar jó napokat látni. Mert Isten azt akar, hogy jó napokat lássál. Ez az áldás. Aki akarja az életét szeretni, és jó napokat látni. Tehát aki nem akar jó napokat látni, áldás alatt az miért van? Mert nem szereti önmagát. Annak meg kell gyógyulnia.
Életet.
Tehát annak meg kell gyógyulnia. Hogy elhiggye azt, hogy Isten szereti. Mert hogyan szereted te a másikat, ha nem szereted önmagadat? Sehogy. És pontosan ez a lényeg a szeretetnek, hogy Isten előbb szeretett bennünket, és ezután mondja az ige, és mi is szeressük a másikat. Tehát Isten azt mondja a János levelében, hogy Isten előbb szeretett bennünket, ezért mi is szeressük az atyánk fiát. És ez a lényeg a szeretetnek, hogy én elveszek Isten szeretetéből, hogy tudjak szeretni. Önmagamból nem tudok szeretni, csak fileoszt adok egy ideig. De egy idő után, amikor azt érzem, hogy nem tudok fileoszt adni, bedöltek ezek Isten szeretetével, és tudok adni Isteni szeretetet. Tehát aki szeretne, akarja az életét szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg a nyelvét a gonosztól, ajkait, hogy ne szóljon álnokságot, fonákságot. Forduljon el a gonosztól, cselekedjék jót, keresse a békességet, és kövesse azt. Mert az Úr személye az igazakon vannak, fülei azoknak könyörgésén, és az Úr orcája pedig a gonosz cselekvőn. Amen. Tehát még az imád is meg fog hallgattatni, ha szeretnéd az áldást az életedben. És most megfejelem ezt a történetet valamivel, ami itt nincs leírva. Yes! Ezt én kutattam ki. Egyetlen én. Halleluja. Halleluja. Menjünk a Zsoltárokhoz. Zsoltárok 34. Tehát az áldás a szádban van benne. Megáld magadat, és megáld másokat. Hogy ne legyél átkozódó, szidalmas beszélő ember. Ne félj, mióta ezt értem, ezt az igét, nem? Kétszer meggondolom, hogy hogyan imádkozok valakit. Dávid tudott, hogy miért volt sikeres? Mert tudta Ábrám áldását. Ezért nem átkozta meg Sault. A katonái nem értették a szellemi elvet, és már belevitték volna kétszer sírulja a fiai szellemi átokba. De mind a kétszer sírulja a fiainak, a két nagy harcosnak azt mondta, Ácsi, atyám ő, és máshol meg úrnak nevezi Sault. Tudod, hogy miért? Mert tudta jó, hogyha egy gonoszszal fizet gonoszért, a házán nem lesz áldás. És tudod, hogy mikor lett sikeres Dávid? Mikor vetette el a siker magját? Mikor a barlangban lett volna lehetősége Sault megölni? Akkor, ezért mondja az ige, hogy mikor átkoznak téged, és te áldod őt, mert tudod, hogy áldás fog jönni rád, ekkor jön be abba a tudatba, hogy áldás fog jönni rád. Tehát ott változik meg a sorsod. Forduló pont lesz. Te nem átkozod vissza, nem gonoszul, nem beszélsz felé, hanem hiszed Jézus nevében, hogy meggyógyul. És helyre. És azt kívánod, hogy Istenem, zárd be a száját, hogy meggyógyul, ő is áldott ember legyen. Amen. Zsoltárok, mennyi? 34. Most egy spirituális dolgot mutatok nektek. Féltek az Urat, ti?
Szentjei.
Mert aki őt féli, nincs folyatkozása. Oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de aki az Urat keresi, semmi jót nem nélkülöznek. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítanak titeket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? Tehát, idáig, nem olvasom fel újra. Péter ezt nem idézte, de én idézem. Szabad. Halleluja. Az egész Zsoltárnak a lényege az Isten félelme. És az Isten félelem alapján van az egész, amit most elmondtam. Ez a korona az egészen. És ha nincs ott az Isten félelem, akkor nem fog működni az áldás. És nem mondhatod azt, hogy az Isten félelem nélkül áldott ember leszel. Mert az Isten félelem az egy isteni jelenlét az életeden, és az garantálja az áldást. Azért lesz szellemi jogod az áldásra, mert rajtad van az Istennek a félelme. A verzió. A B verzió pedig az, hogy megint azt mondja, ki az az ember, aki tetszik az élet? És előtte meg azt mondja, hogy jöjjetek fiaim, hallgassatok, és megtanítalak titeket az Úrnak a félelmére. Megint tanulás, hogy először töltekezzél be az Úrnak a félelmével. És majd utána jöhet az áldás. És olyan nincs, hogy valaki az Istennek a félelmében tocsog. Rajta van ez az isteni jelenlét, mert az Úrnak a félelme az kenet is. Az Ézsaiás 11 alapján. Amen. Mert Jézus Krisztuson rajta volt ez a türet, ez az Isten jelenlét, az Istennek a félelme. És aki benne áll az Istennek a félelmében, tocsog az Isten félelmében, az már meg van tanítva az áldásra. Azért van benne az Isten félelmében. Mert ő tudja, hogy az Isten félelem kulcs az áldáshoz. És ezért, aki valóban Istentől áldott, mert az Úr áldása az gazdagít meg, és aki valóban gazdag az Úr áldásától, az Istennek a félelmében meg van tanítva. Az az embernél ott a kulcs, a királyság kulcsa, az Isten félelemnek a tanácsa. Halleluja. És Dávid ebben a keretben úszott, ezért volt áldott. Azért volt az, hogy az összes emberét kiküldte Jeruzsálem környékére, Izraelbe, bárhová, Júdába, mindenhol, a végül 7 év után, miután Hebronban volt 7 évi király, után átvett az egészet, egész Izrael, ugye, utána minden város el tudott foglalni, és mindenhol áldás volt. Kiűzte a jebezeusokat, kiűzte az összes olyan problémát, ami Saul idejében gond volt, felállította a sátrat, és működött az áldás. Miért? Mert Dávid tudta ezt. A szívében ott rettegett Istentől. Benne volt a szellemében, szívében az Istennek a félelme. Ezért tudta tanítani az Isten félelmét. És ezért van az, hogy a kereszténységben nincs áldás. Mert nincs ott Istennek a félelme. Mert az emberek nem akarják megtanulni Istentől az Istennek a félelmét. És ezért nem mondhatod azt, hogy áldott ember akarsz lenni Isten jelenléte nélkül, és Istentől való félelem nélkül. Mert az Isten félelem hoz olyan korlátot, olyan mennyei dimenziót, ami kontrollálja az áldásodnak a jogszerűségét. Mert különben jogszerűtlenül fogsz áldáshoz nyúlni. Ráfogod, hogy Isten áldott embere vagy. Tehát Istennek a félelme, azt mondja Zsoltárokban Dávid és Péter is, megváltoztatja az embernek a hozzáállását az áldáshoz. És azok az emberek, akik az Isten félelem tanító padjában ülnek, azok az emberek meg vannak tanítva az élet sikerére. És csak az Isten félelem által tudod te szeretni az életedet. Mert azt mondja utána, az Istennek a félelme tanít meg bennünket, hogy szeressük a jó napokat. Azért, mert különben a világnak a szelleme, vagy nem tudom milyen behatás fog téged irányítani, hogy mitől féljél, vagy mi a jó, vagy mi a rossz számodra. És azt mondja itt Dávid, hogy nagyon érdekes előtte, mert akik az őt félik, nincs fogyatkozásuk. Féljétek az urat, ti szentjei, ilyet, aki őt féli, nincs fogyatkozása, az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az urat keresik, semmi jót nem nélkülöznek. És itt az Úr keresésekor előtte az Isten félelemről beszél. Találják az Istennek a félelmét. Halleluja! Ez most 1 Korintus 14. Kövessétek a szeretetet, kívánjatok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Hoppá! Tehát innen kezdődik ez a levél. Azt mondja, hogy a szeretetben maradj meg, mert az az alapja mindennek. De utána azt mondja, hogy kívánj. De ez olyan, mint amikor a oroszlán kívánja a bárányt, hogy megegye. Hú, ez rossz példa volt. Keresztények között. Valami aranyosabb példát. Amikor a gepárd kívánja az antilopot. Tehát ez egy nagyon nagy kívánság. Tehát ez a szó, ez a görög szó kívánságot jelent. Voltál már éhes? Na, amikor kívántál egy jó töltött káposztát tejföllel, friss kenyérrel, rá egy pohár szóda. Na, vakgulyás, halászlét. Mert nagyon kívánja ezt a dolgot, mert aki nyelveken szól, nem embernek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hanem szellemben beszél titkos dolgokat. Aki pedig profétál, embereknek beszél épülésére, intésére és vigasztalására. Az eredetiben nem az intés szó van, hanem a bátorítás. Köszönöm, bátorítás szó van. Bátorítás. Tehát a profétálás, behozza a gyülekezetben Istennek a vigasztaló karizmáját, Istennek a vigasztaló tulajdonságát. Ez azt jelenti, hogy az egész gyülekezet, mikor profétai szó alá kerül, mindenki vigasztalódik. Jó lenne, mi? És utána azt mondja, szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy tehát mindnyájan profétálnátok, így mondom, mert nagyobb a proféta, mint a nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. Tehát, hogy a gyülekezetbe áldás jöjjön. Tehát, én most szellemi dolgokról beszélek. Hogyan jön a vigasztalás és az Úrnak az áldása? Mi a profétálás? Eredeti héberben azt jelenti, hogy felbugyog valami. Fölbugyog valami isteni szó. Felbugyog valami. Egy szó. Vagy mondatok. Tehát, ki lesz mondva valami mondat? És mit mondtunk az áldásról? Mi az áldás? Vagy Isten mond valamit, vagy mi mondunk valami jót. Tehát, amikor profétálás van, most figyelj, áldás jön a gyülekezetre. Mert ki mondja Istennek az igéjét az, aki kapja az Istennek a beszédét. 14-es verszak. Mert ha nyelvvel könyörgök, a szellemem könyörök, de az értelmem gyümölcstelen. És most megmagyarázom ezt az igét. Figyeljetek rám! Meg kell értened, mert az áldás úgy jön a gyülekezetbe, hogy elkezdődik Isten szellemének egy korszaka, és embereken keresztül Isten áldást akar mondani. Amen. Tehát úgy jön a gyülekezetre az áttörés egyik szintről a másik szintre, hogy emberek elkezdenek profétálni, azaz áldani, vigasztalni, helyreállítani, jót hoz az egész életedre vonatkozólag. A profétálás nem csak az, hogy nagyon jó dolgok lesznek az életedben, bla bla bla, hanem egy Isten igazságot közvetít, ha valóban Istentől van a profécia, és ha valóban Istentől van a profécia, akkor az megváltoztathatja a sorsodat. Mert olyat mond, ami neked épülésedre való. Tehát egy egyik korszakból a másik korszakba tudsz átlépni. És azt mondja itt az ige, mert ha nyelven könyörgünk, azaz nyelveken szólunk, karizmatikusok, a szellemen könyörög, tehát a nyelveken szólás önmagában a saját épülésedre való. Tehát az áldás nyelveken szólva történik, az otthon, a kis ima kamrádban, te fogsz szellemben épülni. De azt mondja, az értelmem gyümölcstelen. És itt nem az értelem szó van a Bibliában, hanem a nous, azaz a szellemi fölfogó képesség. Tehát a szellemet, amit fölfogott Istenből, az igazából hibernálva van. Most lassan mondom, hibernálva van a hited, hibernálva van a szellemi életed, úgy, ahogy van. Istennel kommunikálsz a nyelveken szóláson keresztül. Megyünk mélyebbre. Hogy van hát? Jó kérdés. Imádkozom a szellememmel, de imádkozom az értelmemmel. Imádkozni lehet nyelveken szólás által a szellemeddel, és imádkozni lehet a nuszodon keresztül Istenhez, a nuszod pedig görögül nusz, a szellemi fölfogó képességet. Tehát Isten ad neked egy megértést az igéből, ha olvasod az igét, és megértesz valamit az igéből, és ezt átimádkozod Istenhez, ez a nuszon keresztül való, azon a szellemeden keresztül való nyelveken szólás nélküli ima, emberi nyelven. Tehát hogyan jön létre az áldás az életedbe? Úgy, hogy a meghallgatott logoszt vagy a rémát, nekem teljesen mindegy, kiimádkozott az imakamrádban. És kimondod azt, amit Isten tanított a szellemen keresztül, a Szent Szellem által az ima életedben, a belső szobában. Ha kapsz egy igét, egy kinyilatkoztatást, annak az a célja, hogy belegyen vetve a szellemedbe ez az kinyilatkoztatás. És az a célja, hogy gyökeret verjen az ige hatalma, a hit kinyilatkoztatása. És akkor van gyökér, akkor az kapaszkodik a szellemi realitásba, azaz a szellemvilágba. Mert már előbb megkapod, mielőtt látnád. Ahó, a hit nem ez? A hit az, hogy megvan, mielőtt még látnád a két szempolyoddal. És amikor belekapaszkodik a szellemedbe az ige kinyilatkoztatása, azaz, amikor Isten vigasztal, vagy profécia történik a gyülekezetbe, és bemegy a szellemedbe, az gyökeret ver, miután te kimondod. És eljön a kinyilatkoztatásnak a megvalósulása. Állás. Az ige nem csak önmagában, mint egy valóság áll, mint egy lény, hanem elkezd működni az ige. És beteljesedik azt, amit Isten mondott. Énekelek szellemmel, de énekelek a nuszommal is. Lehet énekelni nyelveken szólás által, de lehet énekelni a szellemedből, hitből, mert amikor például énekeljük a dalokat, és te valóban hitből énekeled, az érzed. De amikor csak azért énekeled, mert én is, meg te is, meg ő is énekli, akkor az érzed, hogy az rációdra énekled. De abban a pillanatban, hogy Isten szelleme átjár, és érezted, hogy itt volt Isten jelenléte, és valóban Isten most már tudom szabadon imádni, megszabadultam a egész heti bűntudattól, minden nyomorúságomtól, nem érdekelt már a hét, és akkor Istennek tudtam énekelni, Istennek tudtam hálát adni, onnantól kezdve érzed, hogy már nem az elméddel énekelsz, hanem a szíveddel. Ami benn van a fölfogó képességed. Folytatom. Mert ha szellemmel mond az áldást, az ott lévő avatatlan miképpen fog a hálaadásodra áment mondani. Mert jól lehet, te szépen mondasd áldást, de más nem épül abból. És ez a nyelveken szólásra mondja Pál. Tehát áldást mond az, aki nyelveken szól. Amen. Tehát ha a szellemmel, nyelveken szólva kezdesz el imádkozni, aki melletted ül, az azt mondja mondani, ha nem hisz a nyelveken szólásban, őrjöngő, ha pedig hisz a nyelveken szólásban, azt mondja, magyarázd már meg. Mikor nem tudja, mit beszélsz. Mert jó lehet, te szépen mondd az áldást, de más nem épül abból. Hoppá! Más nem épül abból. Tehát lehetne épülni a te szelmeden keresztül a gyülekezet számára. Hogyan? Menjünk tovább. Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindjártoknál inkább tudok nyelveken szólni, de, és most figyelj, a gyülekezetben inkább akarok 5 szót szólni a szellemi fölfogó képességemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint 10 000 szót nyelveken. És mire teszi a hangsúlyt? Nem a nyelveken szólásra, hanem a megértett, kinyilatkoztatott, hitből jövő életben való kinyilatkoztatásokra. Amikor az ember fölfogó képességét használja arra, hogy a másokat meggyőzzön. De a gyülekezetben inkább akarok 5 szólni értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint 10 000 szót nyelveken. Atyám fiai, ne legyetek gyermekek az értelemben, hanem gonoszságban legyetek gyermekek, értelemben pedig érettek legyetek. Tudod, mit mond az ige ezzel kapcsolatban? Hogy az a gyülekezet, aki ezt nem érti meg, az csecsemő gyülekezet. Ahol nem működik a szellemi fölfogó képesség, az csecsemő gyülekezet. Sok kis csecsemő van. Fantasztikus Isten igéje. Fantasztikus Isten igéje. Bármekkora lehet egy gyülekezet. 10 000 fő. Ha azok az embereken keresztül Isten prófitai szava nem tud szólni, és nem tud áldást hozni egy egyén a másik ember számára, nem önmagában az az áldáshozás, hogy azt mondod, hogy jó van, hogy itt vagy, örülök, hogy nem a bárba ülsz, hanem az, amikor szellemben tudsz neki olyan dolgot mondani, ami építő, ami áldás lesz számára. És kézzétek el, hogy erre el lehet jutni. Tehát ez nem egy olyan könyv, hogy direkt meg van írva, hogy velünk kitoljon Isten. Hanem egy olyan könyv a Biblia, hogy olyan emberek, mint a korintusi gyülekezet tudtak ebben bővölködni és működni, akik eléggé feslet emberek jártak, mennyire inkább nem ti, akik nem voltak olyan fesletek, mint a korintusi gyülekezet. Dicsőség Istennek! A horizontot akarom kitágítani, hogy ledőljön a fal, minden kétszer képzett azzal kapcsolatban, hogy Isten szelleme tud-e mozogni, vagy nem tud mozogni. Hogy összetörjön a vallásos előítéletet. Minden kritikát, ítélkezésed, és belemerülj Isten prófétai mezőjébe, Isten prófétai jelenlétébe. Hogy fölbuzogjon belőle nem a gonoszság átka, a gonosz átkozolás a nyelveden keresztül, önmagadra, másokra, hanem a Szent Szellem áldása. Halleluja! Megyünk tovább! Törvényben megvan írva, idegen nyelveken és idegen ajkakkal szólok-e népnek, és így sem hallgatnak rám, azt mondja az Úr. 26-os. Hogy van hát, atyám fi, mikor egybegyűltök, mindenkinek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülése legyenek. Amen. Halleluja. Dicsőség Istennek. Tehát Isten, és ez az utolsó mondatom, tehát Isten a gyülekezet életében az áldást fel akarja szabadítani. Szeretnétek szellemi áldást?
Amen.
Szeretnétek? A szellem áldását tudjátok, hogy ki fogja elhozni? A Szent Szellem.
Amen.
A Szent Szellem képes arra, hogy az egész gyülekezeten egy ilyen sorsfordulat jön létre. És az emberek valóban tudjanak profitálni. És a proficián keresztül nem handabannák jöjjenek ki, hanem épülése legyen, vigasztalásra. És ez az egész gyülekezetet szellemileg fölemelje. Ez jelenleg körülbelül 50 éve a karizmatikus mozgalomban nem tudott megvalósulni. Nem tudod megvalósulni, mert az emberek csecsemők maradtak, a nuszuk nincs megírva, nem értik az igét, ezért Isten szelleme nem tudja megáldani őket, és nem értik az áldást. Nem értik, hogy az életünk arra van elhívva, hogy áldást adjunk. Nem csak arra, hogy áldást vegyünk. Mielőtt bezárjuk az alkalmat, újra felolvasom azt az igét, amit olvastam. Mert jó lehet, te szépen mondasd áldást, de más nem épül abból. És ez a nyelveken szólásra mondja Pál. Hajtsuk meg fejénket. Halleluja.